hagyja, tudom. Marlowe mindent tud. Kivéve azt, hogyan lehet rendesen megélni. Egy vasa sincs. Most maga megint aludni fog, és holnap elviszem Wichitába. A szüleit meglátogatni. Mrs. Murdoch költségére.
Hát, ez csodálatosan kedves tőle. Kiáltott fel, tágra nyílt csillogó szemmel. De mindig is csodálatosan bánt velem.
Beláttam az ágy széléről. Csodálatos egy asszony, mondtam, és vigyorogva néztem rá. Csodálatos. Most oda megyek, és lesz egy egészen kedves beszélgetésünk egy csésze teja mellett. És ha rögtön szépen el nem alszik, nem engedem meg, hogy további gyilkosságokat bevalljon.
Maga rémes. Nem szeretem magát.
Elfordította a fejét, karjait visszadugta a takaró alá, és becsukta a szemét. Az ajtó felé mentem. Az ajtón át hirtelen megfordultam, gyorsan visszanéztem. Egyik szeme nyitva volt, engem figyelt. Rákacsintottam, mire sietve lehúnyt a szemét, és én visszamentem a nappaliba, és Miss Limingtonra vigyorogva, bőröndel a kezemben kisétáltam. A Santa Monica bulvára hajtottam. Az állókház még nyitva volt. Az öreg zsidó, a magas, fekete fejfedőben kisé meglepődöttnek látszott, hogy ilyen hamar vissza tudom váltani az állagomat. Megmondtam neki, hogy így szokott ez lenni Hollywoodban. Kivette a borítékot a pánci szekrényből, feltépte, átvette a pénzemet és az állogcédulámat, és a fényes aranyérmét kicsúsztatta a kezéből. Amilyen értékes, nem szívesen adom magának vissza, mondta. A megmunkálása érti, a megmunkálása gyönyörű. És az arany, ami benne van. Biztosan megér vagy $20, jegyeztem meg. Vállat vont és mosolygott, én zsebre dugtam az érmét, és jó ét kívántam neki. 32. fejezet. A hullvilág fehér takaróként feküdt a ház előtti pázsiton, csak az indiai cédrus alatt uralkodott fekete bársonyhoz hasonló, sűrű sötétség. Két földszinti ablak mögött láttam fényt, és egy emeletiben az előről látható ablakok közül. Végigmentem a macskaköveken, és csöngettem. Rá se néztem a kis festett négerre az oszlopon. Ma este nem simogattam meg a fejét, idejét múlta ez a tréfa. Fehér hajú, vörös arcú asszony nyitott ajtót, most láttam először. Philip Marlowe vagyok, Mrs. Murdochkel szeretnék beszélni, Mrs. Elizabeth Murdochkel. Kitel kedve nézett rám. Azt hiszem, lefeküdt. Nem hiszem, hogy beszélhetne vele. Még csak 9 óra van. Mrs. Murdoch korán szokott lefeküdni. Kezdte becsukni az ajtót. Derék öreg nő volt, nagyon nem szívesen erőszakoskodtam volna, csak neki támaszkodtam az ajtónak. Miss Davisről van szó, mondtam. Fontos, megmondaná ezt neki?
Megpróbálom.
Visszaléptem, és hagytam, hogy becsukja az ajtót. Egy közeli, sötét fán Rigó énekelt, az utcán autó száguldott végig, és lassítva fordult be az első sarkon. Női kacagás, vékony foszlánya gyöngyözött utána a sötét utcán, mint az autóból ömlött volna ki a nagy rohanásban. Egy idő múlva kinyílt az ajtó, és az asszony kiszólt. Bejöhet. Követtem a nagy, üres előszobán keresztül. Egyetlen lámpában pislogott halovány fény, alig ért el a túlsó falat. A helyiség túl csendes volt, a levegőjére ráfélt volna a szellőztetés. Elmentünk a folyosó végéig, aztán fel, a faragott korlátú, pilléres lépcsőn. Fönt újabb előtér, hátul egy nyitott ajtó. Bevezettek a nyitott ajtón, és becsukták mögöttem. Nagy szalon volt, sok színes butorhúzattal, kék és ezüst mintájú tapétával, egy kerevettel, kék szőnyeggel, és nyitott balkonajtókkal. A balkon fölött ponyva tető volt. Mrs. Murdoch párnázott hintaszékben ült, előtte kártyaasztal. Steppert pongyolát viselt, haja kissé borzasnak látszott, passziánszozott, kártyacsomaga bal kezében volt, és mielőtt felnézett volna rám, még letett egy lapot, és elmozdított egy másikat. Aztán azt mondta. Nos? Oda mentem a kártyaasztalhoz, és lenéztem a játszmára. Kenfield játék volt. Mert az én lakásomon van, mondtam. Galibát csinált. Fel se nézett rám, úgy kérdezte.
És mi az a galiba, Mr. Marlowe?
Elmozdított még egy lapot, aztán gyorsan még kettőt. Egy kis idegösszeroppanás, vagy hogy is szokták nevezni, mondtam. Rajta kapta már magát, hogy csal ennél a játéknál.
Nem élvezett, ha csal az ember, mondta mogorván, és ha nem csal, még kevésbé az. Mi van mellel? Még soha nem maradt ki ilyen soká. Kezdtem aggódni miatta.
Oda húztam egy széket, és leültem vele szemben az asztal mellé. Túl alacsonyan voltam így, felálltam, kerítettem egy jobb széket, és arra ültem. Nem kell aggódnia miatta, mondtam. Szereztem orvos és ápolónőt, alszik. Előtte Vandénál volt. Letette a kártyacsomót, összekulcsolt a nagy, szürke kezeit az asztal szélén, és komolyan nézett rám.
Mr. Marlowe, mondta, jobb, ha tisztázunk egyet más. Először is hibát követtem el, amikor magát ide hívtam. Azért tettem, mert nem tetszett nekem, hogy egy ilyen vihar edzett kis állat, mint Linda parira vegyen, ahogy maga mondaná. De sokkal jobb lett volna, ha szóba sem hozzam a dolgot, sokkal könnyebb lett volna elviselni az érme elvesztését, mint magát. Még ha sohasem kaptam volna vissza, akkor is.
De visszakapta. Bulintott, a tekintet az arcomon maradt.
Igen, visszakaptam, hallotta, hogyan?
Nem hittem el.
Én sem, mondta nyugodtan. Az én bolond fiam egyszerre magára vállalta Linda tettét. Ezt a magatartást gyerekesnek tartom.
Magának hajlama van rá, hogy csupa olyan emberrel vegye körül magát, akinek ilyen a magatartása. Megint felvette a kártyát, és lenyúlt, hogy egy fekete tízes tegyen egy piros bubira. Mind a két kártya már a talomban volt, aztán oldalra nyúlt, egy súlyos kisasztal felé, amelyen a portó íja állott. Ivott egy keveset, letett a poharat, és keményen, laposan rám pillantott.
Az az érzésem, hogy maga szemtelen akar lenni, Mr. Marlowe.
Megráztam a fejem.
Nem szemtelen, csak őszinte.
Nem dolgoztam én rosszul magának, Mrs. Murdoch. Visszakapta az érmét, távol tartottam magát a rendőrséget egyelőre. Nem tettem semmit a válás érdekében, de megtaláltam Lindát. A fia egész idő alatt tudta, hol van, és nem hiszem, hogy magának bármi problémája lesz még a menyével. Tudja, hogy hibát követett el, amikor Leslie-hez ment. Ha azonban úgy véli, nem kapott megfelelő értéket, hümmögött, és újabb lapokat játszott ki. A káróász az első sorba került.
A Picasso el van temetve, a fene egye meg! Nem fogom tudni idejében kiásni.
Csúsztassa ki, mikor nem néz oda, tanácsoltam.
Nem lenne jobb, ha folytatná Merlel kapcsolatos beszámolóját? És ne nagyon újjongjon, ha néhány családi titkot megfejtett Mr. Marlowe.
Én nem újjongok semmin. Ma délután maga elküldte Mert Vanjéhoz $500.
És ha úgy van?
Töltött egy kis portóit, azt szopogatta, és mereven nézett rám a pohár fölött. Mikor kérte?
Tegnap. Csak ma tudtam kihozni a bankból. Mi történt?
Vanné mint egy 8 évig zsarolta magát, ugye? Valamivel kapcsolatban, ami 1933. április 26-án történt. Valami rémület húzta meg magát a szeme mélyén, de nagyon hátul, nagyon halványan, mintha már régen ott lenne, és most csak egy pillanatra lesett volna meg engem.
Merle elmesélt nekem egyet mást, mondtam.
A fia elmesélte, hogyan halt meg az apja, én magam, ma átnéztem az újságokat és az adatokat, véletlen baleset okozta halálát. Az utcában, ahol az irodája volt, valami baleset történt, sokan kihajoltak az ablakon, ő túlságosan kihajult. Volt valami szóbeszéd, mintha öngyilkosság lett volna, mert csődbe jutott, és a családja javára $50,000 életbiztosítást kötött. De a vizsgálóbíró rendesen viselkedett, és elsiklott e fölött.
Nos, mondta.
Hideg, kemény hang volt, semmi rekedtség, semmi zihálás, hideg, kemény, teljesen fegyelmezett hang. Merle Horace Bright titkárnője volt. Bizonyos tekintetben furcsa kislány, túl félénk, túl tudálékos, kislányos mentalitással, szereti magát megjátszani. A férfiakról régi módi elképzelései vannak, és más ehhez hasonló. Úgy képzelem, Mr. Bright egyszer fel lehetett ajzva, kikezdett Merlel, és halálra ijesztette.
Igen?
Újabb kemény szó úgy ütött meg, mint a puskatus. Mindez eszébe jutott, és gyilkos hangulat vett erőt rajta. Most itt volt az alkalom. Közvetlenül mögéje került, mielőtt Mr. Bright kihajolt az ablakon. Mi is van ebben?
Beszéljen világosan, Mr. Marlowe. Elviselem a nyílt beszédet.
Szertegek! Milyen világosan beszéljek? Kilökte a munkaadóját az ablakon, egy szóval megölte, és megúszta az ügyet, a maga segítségével. Lenézett a kártyák fölött összekulcsolt kezére. Bólintott, az álla fel lemozgott, vagy egy hüvelyknyi távon. Volt van ennek valami bizonyítéka? Kérdeztem.